Nagy szeretetek, köszöntünk benneteket, nagyon jó itt lenni közöttetek, és köszönjük a lehetőséget, hogy bemutatkozhatunk pár szóval. Mi Sárváron élünk, áltorvosok vagyunk mind a ketten, 4 gyermekünk van, 3 felnőtt fiunk, és egy lassan felnőtt fiunk, a Domonkos, ott pillanat rá, állj fel, Domi, légy szíves. Ja, mi negyedik fiunk, a Domi, köszi. És elmondnánk pár szóval, hogy egyáltalán hát kik vagyunk, meg hogy keveredtünk ide. Valamikor egy jó évvel ezelőtt jártunk itt először, és ennek az a története, hogy a Domonkos Kőszegre jár iskolába, és mellette ül a Sziszi, a Szilárd, aki az ő osztálytársa, és ott az otthonban lakik. És hát őt ismertük meg először, volt néhányszor nálunk, és aztán hallottunk az édesanyjáról, és megismertük a Zsuskát, aki szintén ott van, és elvittük néhányszor magunkkal a veszprémi gyülekezetbe, és aztán ő ott beismerítkezett. De hát ő Kőszegen dolgozik, Szombathelyen lakik, és hát az volt a szívünkön, hogy találjunk neki egy helyet itt valahol, mert hát ő Veszprémben nem tud járni. Nekünk Csopakonban nyaralunk, és mi nyáron, meg jó időben, hétvégén sokat vagyunk ott, és így is kerültünk oda tulajdonképpen abba a gyülekezetbe, körülbelül 3-4 évvel ezelőtt. És aztán elhoztuk. Az történt, hogy egyszer csak nem is tudom igazán, hogy hogyan, de Sárváron észrevettem, hogy van egy baptista gyülekezet, illetve hát egy honlap cím, és föl. Oda elmentünk egy istentiszteletre az Akkord családhoz, és akkor ott hallottunk, hogy itt van ez a gyülekezet, és akkor eljöttünk ide a Zsuskával valamikor tavaly január körül. És hát ahogy beléptem, hát nagyon betöltött az Úrnak a jelenléte, és tudtam, hogy itthon vagyok, és hogy az Úr itt van, és hogy azt is, hogy nem véletlen az, hogy ide jöttünk. Szóval így kerültünk mi ide hozzátok, és akkor pár szóval a megtérésünknek a történetét szeretnénk elmondani, és az időrendiség miatt akkor átadom Zsuzsának a szót.
Szervusztok, én is szeretettel köszöntelek benneteket. Hát én Szombathelyi vagyok, és ez az épület konkrétan kötődik a gyerekkoromhoz is, mert ide jártam balettre, amikor pici voltam, és a szomszédos templomba kereszteltek meg. Aztán úgy folytatódott a gyerekkorom, hogy soha nem beszéltek nekem Istenről otthon. Édesapám pártag volt, vezetőbeosztású, soha nem jártam hittanra, viszont a nagypapámmal néha eljöttem templomba, és én soha nem is foglalkoztam ezzel a kérdéssel, viszont 21 éves voltam, amikor édesanyám meghalt, és hát akkor úgy megdöbbentem, hogy most mi van, vagy hova került ő, és akkor nagyon elgondolkodtam, hogy ennyi lenne egy embernek az élete. Aztán pár év múlva ismerkedtem meg Csabával, és az ő édesanyja viszont katolikus, és gyakorolta a vallását, a gyerekeit is úgy nevelte, és a házasságunkkal kerültem bele tulajdonképpen én a katolikus vallásba, és nagy lelkesen én is elkezdtem gyakorolni. Viszont volt a szívemben egy nagyon nagy kíváncsiság és Isten utáni vágy, amit a templomba nem elégítettek ki. És mikor Sárvára kerültünk, ott láttam utcán plakátokat, ami Jézus Krisztusról szóló előadásokra hívott, és elmentem. Ezek adventista előadások voltak, és ott kezdtem el ismerkedni a Bibliával. Nyáron Bibliatáborba mentem el, vittem a családomat is, Reitzinger Jánosnak az előadásait, tanításait hallgattam otthon kazettákon, jártam az Isten tiszteletükre, és aztán Csabát is próbáltam ebbe belelkesíteni, ő az elején jött is velem, aztán úgy elmaradozott, és aztán született meg a negyedik gyermekünk akkoriban, a Domonkos, és hát az ő születések körül és a fejlődések körül elég sok probléma volt. Mindig újabb betegségek jöttek, és elérkezett oda az életem, hogy nem tudtam ezzel már egyedül így megbirkózni. És akkor még katolikusként gyakoroltam a vallást, és elmentem egy zarándok útra Mária Celbe. És ott ért az első igazi Isten élmény engem, mert a Csabának a húga, aki tudta, hogy én oda megyek, és aki már akkor egy 16 éve megtért keresztény volt, és mondta, hogy hát nem jó ez a Mária zarándoklat, hogy ne menjek el, de én tántoríthatatlan voltam, és akkor mondta nekem, hogy na jó, akkor menj el, de majd mi imádkozunk érted. És akkor elmentem a 140 kilométeres gyaloglásra, és ez egy 10 éve zarándokló csoport volt, egy kőszegi csoport volt. Megvan ennek a koreográfiája, hogy zajlik az egész. És úgy jöttünk ki a templomból, hogy a kegy szoborhoz nem mentünk oda, és nem tudtunk letérdelni, mert a plébános elaludt, aki fogadott volna bennünket, és mindenki így döbbenten állt, és én pedig olyan öröm volt a szívemben, hogy így hallgatja meg Isten az imát. Én ezt akkor tapasztaltam meg ott először, és még akkor nyáron, ez 2007-ben volt, akkor nyáron elmentem a sógornőmhöz, volt egy kis ima csoportjuk, és ott fogadtam be a szívembe Jézus Krisztust. És az volt akkor nekem a legnagyobb élményem, hogy azok a terhek, amiket cipeltem magammal, amit már nem tudtam mit kezdeni vele, akkor ott egy pillanat alatt az Úr levette a vállamról ezeket a terheket. És hát csodálatos érzés volt. És az a döntés, amit ott akkor meghoztam, az tényleg megváltoztatta az életemet. Hazajöttem, és ugyanúgy folytatódott az életünk tovább, a betegségek ugyanúgy gyötörték Domit, de bennem már, tehát én nem voltam ugyanaz. És ezt a Csaba is észrevette rajtam, és ő akkoriban már oda jutott el, hogy nem lehetett vele ilyen más dolgokról, hitről beszélni, mert ilyen teljes immunis lett, vagy már az ellenkező irányba ment át, hogy már tényleg ideges lett tőle, és mondta, hogy te csináld, amit akarsz, de engem hagyjál ki ebből az egészből. És akkor én elkezdtem járni ebbe a veszprémi keresztény közösségbe, és soha nem is mondtam neki, hogy jöjjön el velem, mert tudtam, hogy meg sem lehet ezt említeni nála. 2009-ben volt először, hogy karácsonykor megemlítettem, hogy jöjjön el velem, mert hogy most karácsony, és akkor meg azért kíváncsi volt, hogy hova járok, biztos volt benne egy ilyen is, és akkor sikerült őt elhívnom. De előtte már, mikor megtértem, egy másfél év múlva a Csaba húga mondta, hogy imádkozzunk a Csabáért, és akkor rendszeresen elkezdtünk imádkozni, hetente egyszer böjtöléssel telefonon keresztül, és vártuk, hogy mit fog az Úr cselekedni. És másfél évig imádkoztunk kitartóan, és tényleg csodával határos módon a Csaba is megtért, de ezt majd ő mondja személyesen, hogy benne hogy zajlott le ez a dolog. Hát ennyi talán az ennyi.
Igen, szóval én gyerekkoromtól az anyukám révén katolikus neveltetésben részesültem, és végigmentem azon a folyamaton, hogy jártunk templomba, hittarra, első áldozás, bélmálkozás, stb. És aztán a gyermekeinket is így neveltük, úgyhogy három gyermekünk az nem négy, három, igen, katolikus általános iskolába járt, aztán a Premontreibe járt, gimibe az egyik, a másik pápai református gimnáziumban, mert egy nagy bácsi ott tanított. Szóval én így éltem, és egy ilyen, hát hol templomba járó voltam, hol kevésbé, és hát egyébként a Sárvári Szent László Katolikus Iskola Alapítvány kuratóriumának az elnöke voltam, és hát igazából egy ilyen formális, vallásos gyakorlat volt az életemben, illetve hol ott volt, hol nem volt. És aztán, amikor Zsuzsa megtért, akkor ő próbált nekem mondani dolgokat, de én ezt az egészet nem értettem, hogy mi ez a megtérés. És olyan furcsán néztem rájuk a húgommal együtt, hogy mi is ez, és nem is érdekelt sokáig. Aztán egyszer csak elindult egy folyamat az életemben. Egyrészt én nagyon sikeres voltam a vállalkozásomban, mindenem megvolt anyagilag, és minden ilyen szükségletet, vágyat nem volt probléma, hogy az ember tehát megvalósítson, vagy megvásároljon. Tehát ilyen értelemben sikeres voltam, és mindenem megvolt. Viszont kezdtem egyre üresebbnek érezni magam, úgy éreztem, hogy igazából semmiben nem találok tartósan örömöt. És közben észrevettem, hogy Zsuzsa pedig egyre jobban van körülöttem. Pedig igazából az értékrendünk az egyre inkább eltért, és el is távolodtunk egymástól, és hát már tényleg olyan távol kerültünk, hogy már veszélybe volt, hogy talán véget is ér ez a házassági kapcsolat. De észre kellett vennem, hogy miközben én egyre rosszabbul vagyok, egyre jobban van, és ráadásul még, bár távol vagyunk egymástól, ő egyre toleránsabb velem, és akkor elhívott egy karácsonyi istentiszteletre, elmentem, hát egy hasonló istentisztelet, friss dalokkal, ilyen fiatalos dalokkal, és voltak, és igehirdetés, sallangunktól mentes, külsőségektől mentes, ez olyan furcsa volt ugye a katolicizmus után. De azt láttam, hogy úgy rendben van úgy egyébként a dolog. Kicsit furcsának láttam ott az embereket, de mindestre az őszintének, és ez is megfogott. És utána olvasgattam minden könyveket, és egy ilyen útkeresés indult el az életembe. Mindenféle ilyen Müller Péter, meg szóval, ami ilyen keresi az önmagát az ember, ilyen könyvekkel indult ez. Aztán elkezdtem a Zsuzsa fiókjába is kutatni könyvek után, és azokba is titokba beolvasni, persze nem ismertem volna el nyíltan, hogy ezt teszem. És aztán eltett egy negyed év, amikor újra elment egy istentiszteletre, és akkor bizonyságot tett ott egy hölgy, aki elmondta, hogy ő megtért, és utána a férjétől, hogy eltávolodott, és majdnem válás lett, és aztán egyszer csak megtért a férfi, és megtért a két nagy fiúk, és ott énekeltek a dicsőítésben, meg zenéltek. Úgyhogy az akkor úgy megérintett, hogy hát lehet ez máshogy is, lehet ez pozitív történet is. És aztán még egy dolgot észleltem, onnantól elkezdtem járni istentiszteletre én is, és még egy dolgot észrevettem, ami nagyon különleges volt, hogy amikor dicsérték az Urat, akkor egy ilyen jó érzés járt át, és én botfűrű vagyok egyébként, tehát úgy zeneileg rám nem lehet hatni, de ott valami más történt, és amikor így kicsit doboltam az ujjammal először, akkor így betöltött egy, csak így átjárt egy ilyen bizsergő, meleg, jó érzés, és akkor utána tapsoltam egy kicsit, akkor megint úgy rám zuhant, és tudom, hogy mi ez, mi van itt, nem értettem a dolgot, de észre kellett vennem, hogy valami olyan, amiről én eddig nem tudtam. És akkor utána végülis az történt, hogy eljött egy hónappal később körülbelül Budapestre egy fiatalember, és ő is kiállt bizonyságot tenni, és egy ilyen nagyon szolíd ember volt, szép, nyugodtan beszélt, és elkezdte mondani, hogy hogy élt előtte, hogy bizony minden hétvégén mentek, egy szobafestő fiú volt egyébként, minden hétvégén buli, orgiák, bunyó, verekedés, és így telt az élete, de volt egy munkatársa, aki Jézusról beszélt neki. És egyszer úgy ébredt föl egy vasárnap reggel, most körülnézett, hogy véres volt, esetleg, hogy kik vannak körülötte, és azt mondta, hogy hát elfordul ettől, és eszébe jutott ez az ember, aki Jézusról beszélt neki, és elment hozzá, és hát, hogy így megtért, és amikor elmondott egy imádságot, hogy behívja Jézust az életébe, akkor ő hogy átjárta egy nagyon különleges érzés, szinte ledöntötte a lábáról, és hát azóta ő az Úrral jár, és mondta, hogy ha akarja valaki, hogy elmondani ezt az imát, befogadni az Úr Jézus, beírni az életébe, akkor ő ezt szívesen megteszi. És akkor már teljesen kész voltam erre, nagy vágy volt bennem, és vártam, hogy ez mikor következik. És akkor ment a záró dicsőítés, és az a fiú állt az első sorba, hogy dicsérte az Urat, én az utolsó sorba, és úgy vártam, hogy ez mikor fog történni, és már egyre türelmetlenebb lettem, hogy na mi van, és akkor oda mentem hozzá, és meghúzogattam a zakóját, az ingét, hogy hát én ezt akarom, és akkor félreálltunk, és akkor elkezdett mondani egy imádságot, hogy megköszöni Jézusnak, hogy meghalt érte, hogy kész megváltoztatni az életét, hogy megbocsátja a bűneit, és hogy behívja az élet, behívom az életébe. Ő mondta előre ezt az imát, én meg is ismételtem, és akkor egyszer csak elkezdtem sírni, de úgy, mint életemben nem sírtam, de egy nagyon boldog érzés volt, tényleg csodálatos érzés, és hát ez volt az, amikor az Úr belépett az életembe, és betöltött a Szentlélek. Ami még érdekes volt utána, hogy előtte is olvasgattam a Bibliát, nem nagyon értettem, utána fölnyitottam a Bibliát, és minden világos volt benne, szólt hozzám. És aztán rövid idő alatt a három fiú, azon a nyáron bemerítkeztem, és a három fiunk is megtért, és bemerítkezett. Egy év múlva édesanyám bemerítkezett. Úgyhogy hát dicsőség az Úrnak, azóta nagyon működik az életünkben. Köszönöm szépen, hogy elmondhattuk ezt. Még annyit, hogy a kis történetünk, körülbelül ahogy most elmondtuk, benne van 12 bizonyság ebbe a kis könyvben, én oda adnám a Marikának, és ha valaki érdekel, majd kérjétek el, és aztán adjátok vissza, hogy aki kíváncsi rá, elolvashassa. Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönjük. Nem tudom, az én szívemet úgy megbizselgette ez a bizonyságtétel. Olyan jó hallani, látni, hogy Isten most is munkálkodik erővel, hatalommal, hogy az imádságnak milyen nagy ereje van. És köszönjük szépen, és Isten hozott benneteket itt közöttünk. A hónap igéjét akkor, ahogy szoktuk, mondjuk el együtt. Most már nem fordulok hátra, mert én nem látom a vászlat. Tehát ahogy szoktuk, akkor tehát Máté 28:18-20. És hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak, és a Szentlélek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Máté 28:18-20. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatot minden hatalom, menjen és földön. Menjetek el, tehát tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Máté 18:18-20. Imádkozzunk a gyermekekért. Drága Úr Jézus, én köszönöm neked, hogy fenn vagy dicsőségben az Atyánál, esdekelsz értünk, és köszönöm, hogy itt vagy velünk, és itt vagy mindazoknak a szívében, akik alázatosan keresnek téged. Köszönöm, Uram, hogy annyira szeretsz minket, és oly sok minden jóval elláttál minket. Adtál nekünk családot, adtál nagy családot, a gyülekezetet is, adtad gyermekeinket, és szeretnénk, Uram, a gyermekeinket a te kezedbe helyezni minden napom. És szeretnénk, hogy ők megismerjenek tégedet, hogy szeressenek tégedet, kövessenek tégedet az életükbe. És Uram, köszönöm, hogy itt a nagy közösségben taníthatjuk őket, taníthatjuk a te utaidra. Kérlek, áld meg most őket, ahogy részt vesznek a foglalkozáson, áld meg a tanítóikat, hogy a te szent lelked vezesse az ő alkalmukat. Szenteld meg őket, és vezesd őket. Jézus Krisztus nevében. Ámen. Akkor Isten áldjon benneteket, és a tanítóitokat, és adjon az Úr áldott alkalmat nektek. Akkor kérlek, Laci, gyere előre.
Hát én is nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és köszönöm a bizonyságtételeket, nagyon jó volt hallgatni. Mindig csodálatos dolog, amikor beleláthatunk egy-egy embernek az életébe, hogy hogyan is ismertem meg az Urat, ez nagyon nagy dolog. És jó újra és újra felfrissülni ebben is hallgatni. Egyszer Karinti meghívtak egy ilyen jó kis banketra, és elfogyasztották az ebédet, minden jól sikerült, és hát aki meghívta Karintit, az egy dúsgazdag ember volt, és hát végül elővett egy kis pénzt, odaadta a pincéreknek, és akkor azt mondta, hogy hát ezt osszák el maguk között, ugye ez volt a morra való. Hát Karinti az mindig azért fölismerte a különböző lehetőségeket, úgyhogy ő meg elővette egy, hát nem tudom akkor milyen volt a legkisebb, mondjuk egy 5 forintost, odaadta a pincének, és azt mondta, hogy hát ezt meg szorozzák meg. Azért mondtam ezt a történetet, mert ma én kérlek benneteket, hogy amit most tőlem fogtok hallani, azt szorozzátok meg. Miért mondom ezt? Most éppen nem vagyok a maximumon, legalábbis a testemben, mert nagyon beteg vagyok. Nem annyira látszik, bevettem egy neocitránt, hogy valahogy meg tudjak itt jelenni. Úgyhogy az emberi rész, azt meg kell szorozni. De Isten igéje, az annyira élő és ható, és pont egy-egy ilyen bizonyságtételben is látjuk, hogy néha olyan dolgokon keresztül, ami talán nem is olyan különleges kívülről nézve, mégis nagy dolgokat tud végezni. Úgyhogy úgy gondolom, hogyha recseg is a mikrofon, most itt én magamra gondolok, akkor Isten igéje az át tud menni. A neocitrán az végülis mondhatjuk, hogy gyógyszer, de mégse gyógyszer. Nem tudom, mit gondoltok, miért nem gyógyszer a neocitrán. Mert nem gyógyít meg. Ugye az csak egy, úgymond egy ilyen kezelés azért, hogy valahogy az ember tudjon mozogni itt a világba, de ettől nem fogok meggyógyulni. Majd elmúlik a hatása, és visszazuhanok a betegségbe. Azért mondtam ezt, mert nem csak a testünk lehet beteg, hanem a lelkünk is lehet beteg, sőt, sokkal inkább lehet beteg a mi testünk, és sokkal a lelkünk, és sokkal több probléma van, és van a világban sok ilyen neocitrán, amivel úgy próbáljuk mondjuk valahogy ilyen tüneti kezelésként túlélni ezt a világot, de ezek mind olyan dolgok, amik, amikor épp a hatásuk elmúlik, akkor üresség lesz. Most utalhatok éppen Csabának a mondatára, hogy azt mondtad, hogy mindent megvehettél, mindent elérhettél, és mégis üresség volt az életedben. Valami hiányzott, hogy lehet ez a gazdagság is, lehet ez bármi, lehet a siker, lehet egy italozás, lehet egy buli. Ezek mind-mind csak felületi külső kezelések, és nem változik meg az életünk. Viszont van egy olyan gyógyszer, mondhatom így, egy olyan orvosság, ami lényegileg megváltoztatja az életünket. És ez pedig Krisztusnak, Krisztussal való kapcsolat, a Krisztusnak való átadott élet, amit hallottunk, hogy Csaba nézte Zsuzsát, és látta, hogy Zsuzsa egyre jobban van. És nem szűnik meg a hatás, hanem egyre jobban van. És erről szeretnék ma beszélni, hogy milyen is ez a gyógyszer, milyen is ez a csodálatos lehetőség, amit Isten igéje elénk tár, az igazi mélyreható változás, ami az egész életünket megváltoztatja. Kérlek benneteket, hogy nyissuk ki a Bibliánkat a Kolosszéiakhoz írt levélnél, ez az Új Szövetség 227-es oldalán van. Most az első résznek az első 14 verséről fogunk majd hallani, de most csak a 12-től a 14-ig szeretném felolvasni. És kérlek benneteket, hogy álljunk föl, és így hallgassuk meg Isten igéjét. Pál levele a Kolosszéiakhoz, első rész 12. verstől. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Úgy Jézus, hálát adunk neked a te igédért, hálát adunk neked a veled való kapcsolat lehetőségért, hálát adunk neked azért, mert te vagy az egyetlen, aki meg tudod gyógyítani a mi lelkünket, aki valódi szabadulást tudsz nekünk hozni. Uram, így állunk most előtted is, kérünk, hogy te erősíts bennünket, szólj hozzánk, vezessél bennünket. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet. A Kolosszé levél megírásának két nagyon fontos célja volt annak idején. Az egyik az, úgy mondhatnám, hogy a téveszmékkel szembeni ellenállás miatt írta meg Pál, vagy tévtanítások, ki hogyan szeretné mondani. Tehát olyan külső hatások, amikor valaki át akarja adni életét Krisztusnak, akkor rögtön megindulnak. Az ördög, szokták mondani, nem alszik, az ördög megpróbál visszahúzni téged, megpróbálja azt elérni az életedben, hogyha hoztál is Krisztus mellett egy döntést, akkor az ne legyen maradandó. Ott, amikor a kolosszéiak elindultak Krisztus útján, ott is volt sok-sok ilyen dolog, és most is itt voltunk 8 napig, amikor a Prokriszt alkalmait voltunk, és sokan-sokan mondták el a megtérőknek az imádságát. De tudjuk, hogy a Krisztushoz tartozás az nem egy formalitás, nem egy olyan dolog, hogy elmondunk egy imádságot, és akkor tulajdonképpen rendben van. Ez az imádság, ez egy segítség ahhoz, hogy miről is van szó, de a lényegi történés a szívünkben van, és nem attól függ, hogy hogyan mondjuk el ezt az imádságot, meg milyen imádságot mondunk el. És ugyanúgy, mint akkor Kolosszéban, most is a világban sok-sok olyan külső hatás, téveszme, kényszer van, ami szeretne eltántorítani téged. Akkoriban mik is voltak ezek, és szeretném mondani, hogy ma ugyanezek, majd látni fogjátok. Az egyik ilyen volt a vallásosság. A vallásosság, ami azt jelenti, hogy valamiféle tanokban, valamiféle külső gyakorlatokban próbálod megélni a hitedet. Ahogy hallottuk a bizonyságtételben is, ez önmagában semmit nem segít az életeden. Akkoriban ott ez a vallásosság, ez az ószövetségi törvényekhez való visszatérés, és ahhoz való visszatérés, hogy bizonyos dolgokat megteszünk Istennek, és akkor majd Isten szeretni fog bennünket, és Isten akkor majd befogad bennünket a mennyországba. Szeretném mondani, hogy ez nem így van. Ez egy téveszme. Ez egy tévtanítás. Nem fog az életed megváltozni azért, mert vallásos vagy. Nem fog az életed megváltozni azért, mert bizonyos felekezethez fogsz tartozni, és innentől kezdve azt mondod, hogy most a régi rossz volt, és most egy új felekezethez megyek. A másik ilyen téveszme volt, úgy mondhatnám, hogy filozófiai téveszme, az intellektuális élmény. Amikor azt mondtad, hogy na, most végre láttam olyan istentiszteletet, ahol olyan gyönyörűen szólt mondjuk a pásztor, vagy ahol szép zenék voltak, ahol egyszerűen azt mondja, hogy na, hát ez végre az én intellektusomnak megfelelő. Az intellektuális élmény senkit nem visz be Istennek az országába. Az intellektuális élménytől nem fog megváltozni az életed, és hogyha azt gondolod, hogy ott vagy jó helyen, ahol igazi intellektuális élményt élsz át, akkor rosszul gondolod. Akkor is rosszul gondolták az emberek, és most is rosszul gondolják. Aztán beszél itt Pál a Kolosszi levélben angyalok és közbenjárók imádatáról, úgyis mondhatnám, hogy a misztikumról, hogy voltak akkor is, és ma is vannak akkor is emberek, akik azt mondják, hogy igen, attól változik meg az életem, ha átélek valamiféle misztikus élményt. Ezért is nyitott ma a társadalmunk annyira mindenféle keleti vallás felé is, mert azt gondoljuk, hogy na, ha misztikumot átéltem, akkor jó lesz az életem, akkor meg fog változni az életem. Ez akkor sem így volt, és most sem így van. Szeretném mondani, hogy ettől nem változik meg az életed, hogy átéltél valamiféle élményeket. Ez nem azt mondom, hogy rossz átélni élményeket, nehogy félreértsetek, de nem ettől fog az életed megváltozni. Aztán volt még egy tév tanítás, amit úgy mondhatnám, hogy a tökéletesség, az elit klub. Hogy na, most végre egy olyan helyre érkeztem, ahol külön vagyok a többieknél. Itt azért mégiscsak mondhatom most magunkra, ezek a baptisták, ezek tényleg olyan normálisan élnek, ide jó tartozni, mert ez egy elit társaság. Akkor is volt erre törekedés, hogy több legyek a másiknál, hogy valami olyan helyre tartozzam, ami valami különleges, valami elit dolog, de ettől sem fog megváltozni senkinek az élete, és ez is csak egy téveszme, ez is csak egy hazugság, ami eltávolít téged Krisztustól. És az utolsó ilyen téveszme, amivel foglalkozik ez a levél, az pedig úgy mondanám, hogy Krisztusnak a lefokozása, úgy is mondhatnám, hogy Krisztus nélküli kereszténység. Krisztus csak egy a sok közül. Krisztus csak... Végül is ő benne szerepel a Bibliában, okosakat mondott, és tulajdonképpen jó is követni őt, de nincs a megfelelő helyén az életedben. Ezért mondom, ha valaki bár szereti Krisztust, bár azt mondja, hogy igen, ő egy fontos személy volt, de nem úgy tekint rá, mint az útra és az igazságra és az életre, és nem úgy tekint rá, hogy Krisztus az, aki meg tudja változtatni az életedet, akkor Krisztust lefokozva éled a kereszténységedet, és ez is egy téveszme. Hát ezekért íródott a Kolosszéiakhoz írt levél, és hogyha megnézzük, akkor a mai világban ugyanezek az üzenetek ott vannak. Ugyanott van a vallásosság, ugyanott van az intellektuális élmény lehetősége, ugyanott van a tökéletesség, vagy ott van az angyalok és a közbenjáróknak a segítségül hívása, és ott van Krisztusnak a lefokozásának a lehetősége is, hogy azt mondjuk, hogy ő csak egy a sok közül, és jó hozzá imádkozni, de igazából nem hiszem, hogy csak ő benne van az igazság. Ez tehát az egyik téma, amiről a Kolosszé levél ír. A másik pedig, amit Pál úgymond földolgoz ebben a levélben, és beszél róla, az nem a külső elkanyarodásnak a lehetősége, hanem a belső elkanyarodás. Úgy is mondhatnám, hogy Pál itt nagyon erőteljesen mondja, hogy a lelki nagykorúságra eljutás a hívő életedben nagyon fontos. Hogy nem elég elmondani egy imádságot, és azt mondani, hogy na, innentől kezdve rendben van az életem, hanem fontos, hogy lelki nagykorúságra, növekedésre jusson az életed, és úgy éled az életedet, hogy egyre inkább a hit mélységeibe belekóstolsz. Hát erről szól ez a levél, és ennek most ezzel nem az összes témával fogunk foglalkozni, leginkább két témával fogunk ma foglalkozni ebből. Krisztusnak a megfelelő helyre tevése az életünkben, és a lelki nagykorúság tekintetében van néhány gondolat itt a levélnek az elején. Úgy kezdődik a levél, hogy Pál Isten akaratából Krisztus Jézus apostola és Timóteus testvér a Krisztusban megszentelt hívő testvéreknek, akik Kolosséban élnek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól. Egy megszokott üdvözlés, azt mondja Pál, kegyelem néktek és békesség a mi atyánktól. Ezt a kegyelem nékteket úgy is mondhatnám, hogy jó indulat Istentől nektek. Azt kívánom, hogy Istentől legyen jó indulat nektek, hogy Isten kegyelmét megismerjétek. Hogy is van ez, hogy akkor Isten esetleg személyválogató, és valakivel jó indulattal van, valakivel meg rossz indulattal? Hát távol legyen ez, ez sehol nem írja a Biblia, mégis azt látjuk, hogy valaki átéli Istennek a kegyelmét, valaki megtapasztalja az Istenbe való járásnak az örömét, valaki pedig nem. Hogy van ez? Beszél Isten arról, hogy ő nem erőlteti senkire rá azt, hogy őt követni kellene. Erről hallottunk ezen a 8 estén is, hogy Krisztushoz mi jöhetünk, ha akarunk, de nem kötelező. És úgy is mondhatnám ezt, hogy Isten komolyan veszi a mi döntésünket, és hogyha azt mondjuk, hogy mi a magunk útját akarjuk járni, akkor Isten azt mondja, hogy igen, akkor próbáld meg, kiszolgáltatlak a magad akaratának. És ebben az állapotban, ha vagy, hogyha abban az állapotban vagy, hogy te Istent úgy akarod követni, hogy csak a magad módján, és azt mondod, hogy te magad ura akarsz lenni, akkor Isten azt mondja, igen, tessék. És akkor nem tapasztalod ezt a jó indulatot, nem tapasztalod Istentől az ő kegyelmét, mert azt mondod, hogy te magad meg tudod oldani a problémáidat. Amikor Pál azt mondja, hogy kegyelem néktek, akkor azt is mondja, hogy jöjjetek Istenhez, és kívánom, hogy Istennel éljétek az életeteket, mert akkor fogjátok tapasztalni Istennek a jó indulatát. Bocsánat, hogy sokszor utalok a bizonságtételre, hogy ahogy hallottuk, hogy valaki egyre jobban van, valaki meg egyre rosszabbul van. Mert valaki Isten útját járja, valaki Istenhez közelít, valaki pedig nem. Valaki a maga útját járja. És azt mondja itt még Pál a köszöntésben, hogy békességet is kíván Istentől. Úgy is mondhatnám, hogy jó életfeltételeket kívánok nektek, Istentől. De ez a jó életfeltétel, ezt nagyon is jól tudjuk, hogy ez nem fizikai dolgokba valósul meg. Ez a jó életfeltétel abban valósul meg, hogyha Isten békét ad az én szívembe, és úgymond jól érzem magamat az Istentől való békességben, a körülményeimtől függetlenül. Nem mindig változnak meg a körülmények. Sőt, legtöbbször nem változnak meg a körülmények, mégis a lelkünkben megváltozunk, hogyha Istenhez jövünk. Úgy folytatja Pál a levelét, hogy hálát adunk mindenkor Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus atyának, amikor értetek imádkozunk. Mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről, és arról a szeretetről, amely valamennyi szent iránt él bennetek. Hálát adunk azért a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyekben, melyről már előbb hallottatok az igazság beszédéből, az evangéliumból. Azt látjuk, hogy Pál hálát ad a kolosszébeliekért, azért a hitért, amiben vannak, és hogy ez úgy működik, azt mondja, hogy hallották az evangéliumot, hallották az evangéliumot, ugyanúgy, mint mi is hallottuk az evangéliumot, 8 napon keresztül hallgattuk az evangéliumot, és ezt az evangéliumot mi hittel fogadtuk. Vagy kérdezem, hogy teljes hittel fogadtad ezt az evangéliumot, vagy azt mondtad, hogy szép beszéd volt, jó dolgokat hallottam, és majd még gondolkozom rajta, vagy pedig belekapaszkodtál ebbe az evangéliumot, és azt mondtad, hogy igen, ez kell nekem, ez a fajta élet kell nekem. Ezek az emberek hittel belekapaszkodtak az evangéliumba, és azt olvassuk, hogy van nekik egy reménységük, azt mondja, készen van számotokra a mennyben. Ezeknek az embereknek biztos reménységük van abban, hogy az örökké valóságba jutnak. Én nem voltam itt az utolsó napon, de úgy hallottam, hogy Laci megkérdezte, hogy kik azok, akiknek van úgy mondjuk egy ilyen kánaáni kifejezés, ugye a kánaáni kifejezés az, ami csak a hívő berkekben használatos, hogy van-e üdv bizonyosságod. Ugye ez, egy egyszerű dolog, ez annyit jelent, hogy biztos vagy-e abban, hogyha majd elköltözöl ebből a világból, akkor a mennyországba, Krisztushoz, az örök boldogságba fogsz jutni. Azt mondja itt Isten igény, hogy akik hallják az evangéliumot, és hittel, valódi hittel fogadják, azok biztosak lehetnek ebben. Aztán úgy folytatódik a levél, hogy mert ez, mármint az evangélium, hozzátok is eljutott. És ahogyan az egész világon gyümölcsöt terem és növekedik, ugyanúgy közöttetek is. Attól a naptól fogva, amelyen meghallottátok, és igazán megismertétek az Isten kegyelmét. Így tanultátok ezt Párzáni testvértől, szeretett szolgatársunktól, aki a Krisztus hű szolgája értetek. Ő hozta nekünk a jó hírt a lélektől kapott szeretetetekről. Hát elnézést, itt Epafrász van egyébként, de azért olvastam így, hogy egy kicsit jusson eszünkbe, hogy ugyanez történt 2000 évvel ezelőtt, mint ma is. Hogy van egy evangélista, a mi esetünkben most Párzáni, Úrik Párzáni, aki hirdette az evangéliumot, és akik meghallottuk, és úgymond hittel fogadtuk, megváltozott az életünk. De van itt egy fontos dolog, amiről szeretnék picit többet beszélni. Úgy olvassuk, hogy amelyen meghallottátok egy adott napon az igét, és igazán megismertétek az Isten kegyelmét. Azt mondja, hogy meghallottátok, és igazán megismertétek az Isten kegyelmét. Szeretném azt kérdezni, hogy ki az, aki hallotta az evangéliumot ebben a 8 napban? Ki az, aki hallotta? Hát remélem, hogy mindenki hallotta, aki itt volt, bár még olyan is van, hogy valaki elbóbiskol, mert annyira fáradt, vagy elgondolkozik, de hallottuk az evangéliumot. De van egy másik kérdés, ez sokkal fontosabb kérdés, hogy igazán megismertétek-e az Istennek a kegyelmét. Hogy igazán megismertétek-e az Isten kegyelmét, vagy az Isten kegyelméből egy kis részt vettetek csak észre, egy kis részt, ami éppen simogatta a mi lelkünket, és ami éppen nagyon jó volt, és úgy is mondhatnám egy kis szójátékkal, hogy félkegyelműként távoztunk. Mert a kegyelemből csak egy picit, egy felet vittünk haza, és nem mondhatjuk, hogy igazán megismertük az Isten kegyelmét. És hogyha így megyünk haza, és így éljük az életünket, akkor nem változott meg az életünk. Akkor valami érintést vettünk Istentől, és azt mondjuk, hogy fú, ez nagyon jó volt, de ahogy Jézus mondja a magvető példázatában, ezek a dolgok, amikor valaki félkegyelműként volt csak jelen, ezek a dolgok elszáradnak, elúsznak. És amikor jön a perzselő nap, akkor azt a kis növényt, ami kinőtt a te szívedbe, és azt mondtad, hogy igen, Istent akarom követni, az megszűnik. Egy kérdés, hogy igazán megismerted-e Isten kegyelmét, de mit jelent ez? Én a saját életemből szeretnék egy rövid részt elmondani, ami számomra ezt az én életemben jelentette, hogy mit is jelent igazán megismerni Isten kegyelmét, és mit jelent félkegyelműként élni. Amikor én megismertem Istent, egyáltalán hallottam róla, akkor nagyon nagy elementáris erővel hatott rám azt, hogy Isten létezik. És hogy ez a könyv, ez igaz. És elkezdtem olvasni ezt a könyvet, és kezdtem kivirágzani, kezdtem látni, hogy itt valami nagyon nagy dolog van. És oda is adtam az életemet Istennek, azt mondtam, hogy innentől kezdve veled szeretnék járni. De amikor én megismertem az Urat, akkor az előtti időben az volt az én fő kérdésem, hogy vagyok-e én valaki? Lehetek-e én valaki, össze voltam zavarodva, vagy pedig tulajdonképpen egy senki vagyok? Ez abból jött az én életemben, hogy a gyermekkoromban nem sok elismerésben részesültem, és próbáltam bebizonyítani, hogy én is érek azért valamit. És amikor Istent megismertem, akkor úgy mondom, hogy az ő kegyelmét megismertem abban, hogy igen, ő szeret engem, de valahol ez a dolog, ez nem múlt el az életemből, és most már átkerülve, úgymond a gyülekezeti környezetbe, ugyanott folytattam az életemet, hogy szerettem volna bebizonyítani, hogy én vagyok valaki. És éltem az életemet, és nagy sikereket értem el. Úgy is mondhatnám, hogy az ifjúság részéről én voltam a presbitériumban a képviselő, és mondhatnám, mindenki veregette a vállamat, hogy micsoda nagy hívő vagy. Csak valami elcsúszott az életemben. Nem ismertem meg igazán Isten kegyelmét, nem ismertem meg Istennek a kegyelmét úgy, hogy azt mondjam, hogy Isten engem akkor is szeret, hogyha én egy senki vagyok. Vagy tulajdonképpen igazából én nem tudok magamtól semmit tenni, hanem csak ő vele tudok tenni, és nem nekem kell, úgymond, bármiféle eredményt elérnem. És eljutottam egy olyan pontra, hogy kezdett kiüresedni az életem, és kezdtem észrevenni, hogy mindazokat a feladatokat, amiket én csinálok, és amiket úgymond emberi oldalról megerősítve azt látják, hogy hopp, ez milyen tehetséges, meg mi mindent tud tenni, én nem vagyok képes csinálni. És emlékszem arra a napra, amikor elmentem egy gyermektanítói konferenciára, hogy még jobban fölkészüljek a gyermekek tanítására, és ott igazán megismertem Isten kegyelmét, vagy úgy mondanám, hogy ott kezdődött az igazán megismerés, amikor rájöttem arra, hogy úgy jöttem haza erről a konferenciáról, hogy én erre alkalmatlan vagyok. Hogy én tulajdonképpen egy nagy nulla vagyok, és én nem tudok semmit csinálni. Azóta is sajnálom szegény vezetőt, aki ott ezt tartotta, hogy micsoda nagy lelki fúdalás volt ez neki, hogy oda ment valaki, és úgy ment haza, hogy ő teljesen alkalmatlan, és már ki is állt a szolgálatból utána. Csak tudjátok, itt kezdődött el az életem igazán, amikor rájöttem arra, hogy valami elcsúszott az életemben, és hogy újra oda mentem Istenhez, és azt mondtam, hogy Istenem, szeretném újra kezdeni az életemet. Szeretnék veled járni úgy, hogy most az lenni, aki te akarsz, hogy legyek. És nem akarok semmit magamtól csinálni. És akkor Isten elkezdte felépíteni az életemet, és rájöttem arra, hogy Istennek a kegyelme az azt jelenti a számomra, hogy ő úgy szeret engem, ahogy vagyok, és nem én nekem kell valamit bebizonyítanom, nem én nekem kell valamit tennem, hanem egyszerűen hozzá kell jönnöm, és vele kell élnem, és ő fog majd engem vezetni, és ő fogja nekem adni a szolgálatot, ő fog engem megvigasztalni, ő fog engem bátorítani, mindent ő fog velem csinálni. Rájöttem arra, hogy addig úgy éltem az életemet, mint ahogy volt is emlékeztek, az egyik napon volt ez a székes történet, amikor Virág és Dani ezt előadta, hogy bár ott volt Krisztus az életemben valahogy, de mégsem volt ott, mindig én hoztam a döntéseket. És rájöttem arra, hogy Krisztust, hogyha lefokozom az életemben, hogyha Krisztus nem teljesen úr az életemben, akkor sehova nem jutok. Akkor szárnyalhat az én pályám bármeddig, de nagyon nagy bajba leszek, hogyha így fogok odállni Krisztus elé. És azt mondja itt a Kolosszé levélben Pál, hogy meghallottátok és igazán megismertétek az Isten kegyelmét. Hogy igazán megismerjed az Isten kegyelmét, ahhoz egy dolgot kell tenned, mindent odavinni Krisztushoz az életedben, mindent. Tehát nem csak egy részt, nem csak azt, amivel éppen most bajba vagy, hanem azt mondani, hogy Krisztusom, itt vagyok. Látod az én elrontott életemet, és én szeretnélek téged követni. És szeretném azt mondani neked, hogy te legyél úr az én életembe. És hogyha ezt megteszed, hogyha átéled azt, hogy igen, te alkalmatlan vagy arra, hogy egymagad éljed az életedet, és ez a pusztulásba visz, akkor fogod átélni Krisztusnak azt a kegyelmét, ami csodálkozni fogsz, hogy fölemelt téged. Én emlékszem arra, hogy ott voltam egy közösségben, ebben az állapotomban, hogy tényleg tudtam azt, hogy semmit nem tudok most tenni, és egy-egy testvéren keresztül átéltem Istennek azt a szerető szolgálatát, hogy ezek az emberek engem így is szeretnek, és így is értékelnek. És szinte átjárt engem a végtelen boldogság, hogy most úgy lehetek itt, hogy az vagyok, aki vagyok, és hogy nem kell semmit csinálom azért, hogy szeressenek, vagy jobb legyek, mert Isten szeret engem, és ezt megmutatott a testvéreken keresztül is. Hogy nem azért kell, nem attól függ az életem, hogy én mit fogok csinálni, hanem az, hogy egyszer odajöttem teljes valomba Krisztushoz, és ő megváltoztatta az életemet. Erről beszél itt Istennek az igéje, hogyha te szeretnéd igazán megismerni Isten kegyelmét, add oda teljesen a te életedet. És mondd azt, hogy mindent odaadok, és semmit nem tartok meg magamnak. És amikor elmondtuk ezeket az imádságokat, akkor nyilván ez az imádság erről szól, de a kérdés az, hogy a te lelkedben miről szólt ez az imádság. Hogy a te lelkedben oda tudtad-e adni, és azt tudtad mondani, hogy semmihez nem ragaszkodom, hanem Uram, jövök és veled szeretnék lenni. Mert ha ezt megteszed, akkor fogod átélni igazán az Istennek a kegyelmét. Úgy is mondhatnám ezt, hogy amikor újjá születünk, amikor Isten új életet ad, azt ő akkor adja neked, amikor te már a régi életedhez nem ragaszkodsz, hanem azt odaadtad, azt mondod, hogy hát Úr Jézus, itt van ez a ruha. Látod, milyen mocskos, látod, milyen szakadt, milyen használhatatlan. Így, ahogy van, ezt kidobom, és kérek tőled új ruhát. Azt mondja itt az ige, hogy ők igazán megismerték az Isten kegyelmét. És úgy látjuk, azt is mondja, hogy az egész világon gyümölcsöt terem és növekedik ez a dolog. Hogyha valaki így adja át az életét, akkor növekedés lesz, gyümölcs lesz az életedben. Egy csodálatos lehetőség, úgy élheted az életedet, hogy azt teszed észre, hogy a te lelked kivirágzik, és mássá válsz. Úgy folytatja Pál, hogy ezért tehát, mármint hogy ők megismerték igazán az Isten kegyelmét, attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek. Hát most akkor hogy is van ez? Hát most végre már átélték igazán Istennek a kegyelmét, és úgymond valóságosan megtapasztalták Krisztusnak a közelségét, Pál meg imádkozik értük, hogy meg könyörög értük. Hát akkor még valami baj van. Még kell értük imádkozni? Vagy hogy van ez? Hogy van ez a dolog? Nézzétek meg, Pál azt mondja, hogy meghallottuk, hogy szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek. És itt térünk rá a másik témára, a lelki nagykorúságnak fontosságára. Mert a Krisztusban járás az nem annyit jelent, hogy egyszer odaadtam az életemet Krisztusnak, és akkor úgymond ez ki van pipálva, és innentől kezdve már minden oké, hanem a Krisztussal járás azt jelenti, hogy elkezdődik a mi életünk, és növekedik a mi életünk. És őt követjük. És Pál azért imádkozik a kolosszéjakhoz, mert egy csodálatos jó indulás volt náluk, mert igazán megismerték Istennek a kegyelmét, de imádkozik, hogy ezt az utat ezt járják be, és menjenek végig rajta. És van itt néhány dolog, amit említ Pál, hogy miért is imádkozik, és hogy hogyan is tud elkezdődni a hívő élet, és én azért mondom ezt most nektek, hogyha hoztatok döntést ebben a 8 napon, akkor tudjátok, hogy fontos, hogy tovább menjetek ezen az úton. És nehogy valaki hátradőljön, hogy akkor innentől már minden rendben van az életemben, hanem kezdjetek el járni Krisztussal az életeteket. Azt mondja Pál, hogy imádkozom értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát. Minden lelki bölcsesség és belátás révén. Hát ki az, aki Istennek az akaratát tökéletesen ismeri? Ki az, aki Isten dolgait tökéletesen ismeri? Pál azt írja, hogy tükör által homályosan látunk. Még ő is, aki tanít bennünket, és aki nagy teológusnak mondhatjuk, aki mindent szinte jobban ért, mint mi, és azt mondja, még ő se. Akkor hogyan láthatjuk mi tökéletesen Isten akaratát? Én azt gondolom, hogy itt arról beszél Istennek az igéje, hogy tökéletesen ismerjük az ő akaratát, ami életünkre vonatkozóan. Tökéletesen ismerjük meg azt a következő lépést, ami következik az életünkben. Úgy is mondhatnánk, hogy ami nekünk fontos. Nézzétek, azt mondja, hogy lelki bölcsesség, Istentől való bölcsesség és belátás révén. Belátás ahhoz kell, amikor egyszer csak Isten szól, és azt mondja, hogy te Laci, hát ezt nem így kéne csinálni, hanem amúgy. Te Laci, nem erre kéne menni, hanem inkább amarra kéne menni. És akkor ott vagyok, és azt mondhatom, hogy belátom ezt, hogy elfogadom, mert megértettem. Ez a szó valami azt jelent, hogy megértés szerint úgy, hogy igazán megértettem, és utána meg is teszem. Vagy pedig azt mondom, hogy mint ahogy a székes példában, hogy hát bár értem én, hogy erre is kéne menni, meg az Úr ezt mondja, na de én mégis inkább erre szeretnék menni. Hogyha ezt az utat kezdjük el járni, akkor rossz úton fogunk járni. Azért imádkozik Pál, hogy tökéletesen ismerjem meg Isten akaratát az én személyes életemre vonatkozóan, hogy mit kér Isten tőlem, és lehet, hogy azt mondja valaki, hogy hú, hát azt nem lehet. Hát ki az, aki ilyesmit lehetne? És szeretném azt mondani, hogy ha te igazán megismerted Isten kegyelmét, és kapcsolatban vagy Krisztussal, akkor ő kegyelmes hozzád, és ahogy itt az elején mondtuk, hogy arra azt kéri, hogy jó indulat legyen Istentől, hogy Isten nem fog kiszolgáltatni téged önmagadnak, hanem Isten szólni fog, és mindig mondani fogja, hogy mi a következő lépés. És neked egy dologra van csak szükség, belátásra, Istentől való bölcsességre, amit Isten megígért. Azt mondja, hogy ha kérjük ezt, akkor ő adja. A lelki nagykorúságnak az egyik nagyon fontos része, hogy a belátásra tudsz-e jutni a dolgaidba. És hogy igent tudsz-e mondani Istennek azokra a dolgokra, amit ő mond. Aztán azt is mondja, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. Azt mondja, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek szép és jó gyümölcsöket. A másik dolog a lelki nagykorúság útján, hogy belátásra jutottál, megteszed Isten akaratát, és úgy is mondhatnám, hogy nem akarsz tovább a bűnben élni, hanem Isten tetszésére akarsz élni. A hívő élet az nem annyit jelent, hogy elmondjuk azt, hogy mostantól veled járok, Uram, de utána éljük ugyanúgy az életünket, mint ahogy eddig éltük. Hogyha nem engedelmeskedünk az Istennek, és nem tesszük le azokat a dolgokat az életünkből, nem mondunk nemet azoknak a dolgokra, amiben tudjuk, hogy nem Isten tetszésére élünk, akkor nem a lelki nagykorúság irányába megyünk, hanem visszafelé megyünk. És arra bátorítalak téged, hogyha hoztál egy döntést most az elmúlt időszakban, és érzed a te lelkedben, hogy van olyan dolog, amiben nem jó úton jársz, mert az Isten azt mondja, hogy másképp kéne csinálni. Lehet ez valamilyen kapcsolat, társas kapcsolat, lehet ez valamiféle adóügy, lehet ez valamiféle haragtartás, sok-sok minden dolog lehet. Isten annyira könyörületes és annyira kegyelmes, hogy ő nem hoz egy listát neked, elmondtad a megtérő imáját, és mondjuk nem is lista kéne oda szerintem, hanem maximum egy lexikon, amivel oda nyújtja, hogy na tessék, akkor ezek a bűneid, és akkor ezekből mostantól holnaptól másképp csináljad, hanem Isten fokozatosan szól neked, és akar vezetni ezen az úton, hogy igaz legyen ez, hogy az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére éljünk, mert így tudunk gyümölcsöt teremni. A lelki nagykorúságnak a másik nagy része, hogy nem akarunk a bűnben megmaradni. Nem azt jelenti, hogy soha nem követünk el bűnt. Azt mondja Isten igény, hogy ha valaki így gondolkozik, akkor megcsalja önmagát, és hazuggá tesz Istent. Hanem azt jelenti, hogy igyekszel, és teljesen azon vagy, hogy változtassál az életeden, mint ahogy Zákeus is hallottuk, ha jól emlékszem, az egyik napon volt erről szó, ezen a 8 napon, hogy Zákeus megváltoztatta az életét. Azt mondta, hogy őnála az volt a probléma, hogy jó sok pénzt csalt ki az emberektől. És azt mondta, visszaadom, többet adok vissza, mint ami volt, mert szeretnék az Úrhoz méltóan élni. Aztán úgy folytatódik, hogy erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes álhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Azért imádkozik Pál, hogy a kolosszéiak megerősödjenek, hogy hosszú tűrő legyen az ő életük. Hosszú tűrő legyen az ő életük, hogy el tudják hordozni a nehézségeket. Szeretném mondani neked, hogy a hívő élet az nem abból áll, hogy minden csodálatos. Akik már benne vannak, azok jól tudják, de nem lenne jó, hogy bárki is ezzel a dologgal lépjen be, vagy akarjon belépni Isten országába, hogy itt minden mindig olyan könnyen fog menni. Szükség van hosszú tűrésre, szükség van megerősödésre, és amikor te kimondtad azt, hogy Isten akarsz járni, akkor azt mondtad ki, hogy ezeket a nehézségeket Krisztussal fogod hordozni. Krisztussal fogod megküzdeni őket. És erre hív Pál. És azt mondja, hogy legyetek nagykorúak abban az értelemben, hogy belátásra tudtok jutni, legyetek nagykorúak abban, hogy a bűntől szabadulni akartok, és legyetek nagykorúak abban, hogy tudjátok, hogy szükség van megerősödésre, hogy oszlopokká lehessetek, hogy hosszú tűrően tudjátok hordozni azokat a feladatokat, amit Krisztus rátok bíz. És van még egy utolsó, azt mondja, adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. A negyedik dolog, ami a lelki nagykorúságot jelenti, hogy egy hálaadó lelkület van benned. Egy örvendező lelkület van benned. Úgy éled az életedet, hogy nem keserűséggel, nem állandó fölháborodás van benned, nem mindent kritizálsz, hanem hálaadó lelkület van benned. Isten népe az ilyen. Ilyen kell, hogy legyen. Isten azt szeretné, hogyha te egy folyamatos hálaadásban lennél. És hogyha az ővel akarsz járni, akkor ezt is adja. Hát mennyivel jobb állandóan örvendezni, hálát adni, mindenben a jót megtalálni, mint keseregni. És egyébként mondja is itt, hogy Még egyszer olvasom. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába. Azt olvassuk tehát, hogy a sötétség hatalmából, ami ennek a világnak, az ura, a sátánnak, az urának a hatalmából áthelyez téged a világosságba, ami azt jelenti, hogy Isten fényébe kerül a te lelked, és Istennek a fényében már nem állandóan kritizálsz, már nem állandóan hőzöngesz, már nem mindenben a rosszat fogod látni, hanem Isten országában van a te lelked, ott van, ott vagy te megvilágítva, és úgy éled az életedet. És mindez azért történhetett, mert Krisztus, aki megszabadított téged. Krisztus hozta ezt a szabadságot, és ez a 8 nap, ez erről szólt, nem arról, hogy hozzon mindenki egy darab döntést, és akkor de jó, hogy elmondtuk ezt az imádságot, hanem arról szólt, hogy valódi szabadság legyen az életedben. Arról szólt, hogyha eddig nyomorúságban szenvedtél, mert nap mint nap elkövettél olyan bűnöket és dolgokat, amikről szomorú voltál, és azt mondtad, hogy te nem vagy alkalmas, és a lelked mélyén gyötört téged, hogy ebből megszabadulhass, és átkerülhessél Istennek a fényébe, a világosságba, ahol örvendező életet élhetsz. Azt mondja Pál, hogy akik tehát igazán megismerték Isten kegyelmét, azok képesek ilyen életre. De akarni kell ezen az úton járni. Ahogy van egy széles út, amin járhatunk, és minden ember, a legtöbb ember azon jár, és ott olyan könnyű azon haladni, de azt mondja Isten, hogyha hoztál egy döntést, akkor ő szeretne egy vékony útra tenni. Egy keskeny útra tenni. Ezen a keskeny úton Isten bölcsességét megértheted. Ahogy hallottuk is a bizonyságtételben, hogy aki igazán megismerte Isten kegyelmét, az érti ezt a könyvet. Na nem úgy érti, hogy mindent tökéletesen ért benne, és úgymond már nincs nála nagyobb teológus, hanem úgy érti, hogy elolvassa, és szól hozzá Istennek az igéje, és tudja, hogy mit kell tenni, és belátásra tud jutni. A keskeny úton ott van az, hogy akarsz szabadulni a te bűneidből, és nem akarsz bűnben járni. A keskeny úton ott van a hosszú tűrés, és a keskeny úton ott van a hálaadás. Erre az életre hív téged Krisztus, és azért írta Pál a Kolosszéiakhoz, mert valami hasonló történt velük, hogy hallották az evangéliumot, sokan örömmel fogadták, de meg akarta őket alapozni, és azt akarta, hogy ez egy tartós döntés legyen az életükben. És végezetül van még itt egy fontos mondat. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Akkoriban ott a kolosszéiak idejében volt tévtanítás Krisztusnak a lefokozása. Vita is volt azon, hogy most Krisztus egyáltalán Isten volt vagy ember volt. Én szeretném megkérdezni tőled, hogy aki a mi megváltásunkat és a mi bűneinket megbocsáthatja, az lehet egy ember, lehet egy úgymond egy statiszta az életedben, lehet egy statiszta a Bibliában? Nem lehet. Azt mondja, hogy ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, ő vitt át minket a szeretett fiának országába. Krisztus Isten fia, aki mindezt tette, érted. És ő benne van a te megváltásod és a bűneidnek a bocsánata, és csak a keresztény élet az nem abból áll, hogy valami felekezethez tartozol, vagy valami dolgokat megcsinálsz, vagy átélsz intellektuális élményeket, hanem abból áll, hogy Krisztus a megfelelő helyen van az életedben, a legfőbb helyen van az életedben. Azt mondja, hogy megváltott, kiváltott téged a bűnnek, a következmények a rabságából. Ő az, aki kiváltott téged. Ő az, aki szabadságra helyezett téged. De azt is mondja, hogy megváltott, és bűneidnek a bocsánata is benne van. Hogy nem egy olyan életre hív téged Krisztus, ahol újra és újra majd fogja mondani, hogy de azért tudod, hogy ki vagy te, és azért te csak húzd meg magad jól, mert azért te egy ilyen ember, ha azt mondja, hogy megbocsátja a te bűneidet, felszabadul a te lelked mindentől, amit elkövettél a múltba. És hogyha átadtad az életedet Krisztusnak, akkor ahhoz, hogy igazán megismerd Isten kegyelmét, hogyha kimondtad ezeket, ez is benne van, hogy az összes bűnödet odaviheted, és ha őszintén odavitted, akkor ő megszabadítja a lelkedet ettől a nyomástól, és szabadon élhetsz. Erre hív bennünket ma Istennek az igéje. Szeretném, hogyha senki nem hamisított kereszténységben élne. Senki nem olyan kereszténységben élne, ami tulajdonképpen csak egy álkereszténység, mert nincs benne a valódi megváltásod, nincs benne a valódi megváltozásod, ha senki nem félkegyelműként élni az életét, mert nem ismerte meg igazán Isten kegyelmét, csak valamit megértett belőle, és az éppen jó volt a lelkednek, hanem egy teljes átadásra jutnál. És szeretném, hogyha, ahogy írja Isten igéje, hogy tökéletesen át tudnánk adni az életünket, és tökéletesen ismernénk az akaratát Krisztusnak az életünkbe. Amikor valaki megtér, két dolog történik vele. Az egyik, hogy a bűnei megbocsátatnak, és a másik, hogy Krisztus úrként jön be az életedbe. Ez a kettő, mind a kettő meg kell, hogy legyen. Vannak, akik úgy jutnak el egy ilyen imádságig, hogy azt mondják, hogy igen, innentől kezdve az Urat akarom követni, és csak őt fogom követni. De valahol a bűneiket nem tették le, nem ismerték meg igazán Krisztus kegyelmét, el fog párologni ez a döntés, nem fogod tudni végigcsinálni. Egy darabig próbálod követni Krisztus, de mivel nincs benne a megváltásod, és bűneid bocsánata, el fogsz tántorodni. Valaki meg úgy van, hogy őszintén odajött, és letette a bűneit Krisztus elé, de nem született meg a döntés benne, hogy úrként is fogja kezelni ezután az Urat. És egy nagy felszabadulás volt, hogy Isten megbocsájtott nekem, de ha nem követed Krisztust a te lelkedben, és nem adod át neki a helyet, akkor el fog kanyarodni az életed. Pál hív bennünket, hogy ezt a kettőt tegyük meg. Két nagyon rövid igeverset szeretnék még felolvasni. Az egyik az már kétszer is előjött ma. Az egyik dolog tehát, hogy Krisztushoz menjünk ahhoz, hogy igazán megismerjük az ő kegyelmét. Azt mondja Krisztus, hogy jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Ez ma az ő üzenete, hogy jöjjetek én hozzám. És a másik az pedig a Máté 20:28-ban van, ami pedig a Krisztussal való járásnak egy nagyon fontos részét jelenti. Azt mondja az Úr Jézus, mint ahogy az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja váltságul sokakért. Tehát Krisztus hív bennünket, hogy menjünk ő hozzá, és tapasztaljuk meg igazán az ő kegyelmét, de közben hív bennünket arra, hogy kövessük őt a szolgálatban, és adjuk át az életünket teljesen neki, és őt szolgáljuk, és ne azért legyünk ebben a világban, hogy bennünket szolgáljanak. Gyakorlatilag ezt úgy tudod megtenni, hogyha három dolog az életedben ott van. Krisztussal kapcsolatban lenni tudsz ezen a könyvben át. Olvasod ezt a könyvet, és Krisztus szólni fog hozzád, megismered az ő életét, és bátorítani fog benned. Erre bátorítalak, hogy tedd ezt, hogy nap mint nap olvasd Istennek az igéjét. A másik, amit tudsz tenni, hogy imádságban nap mint nap szólsz a te Uradhoz. Azt mondja ugyancsak Jézus, hogy akik igazán megismerték az ő kegyelmét, azok hallják az ő hangját. Hogyha te átadod az életedet, és azt mondod, hogy Uram, téged akarlak követni, akkor ő biztosan szólni fog hozzád. Biztosan a lelkedben tudni fogod, hogy mi a következő lépés. És a harmadik dolog, amiről szintén szól a Kolosszé levél, de most még nem jutottunk ide, hogy Krisztus az egyháznak a feje. És azt a Biblia egy testként írja le az egyházat, és a test az maga pedig a gyülekezet, a közösség. Ha Krisztussal akarsz találkozni, közösséghez kell tartoznod. Nem tudsz egymagad lenni. Akkor a testhez kell tartoznod, Krisztus a fej, és te pedig a test valamelyik része leszel. És ezért bátorítalak ma is arra, hogy olvasd Isten igéjét, hogy nap mint nap imádságba szólj az Úrhoz, és épülj be egy gyülekezetbe, mert csak így maradhatsz meg Krisztusban, és csak így fogsz tudni igazán teljes életet élni, és így tudsz gyümölcstermő életet élni, és így tud megváltozni az életed. Szeretném, hogyha most meghajtanánk a fejünket, és imádkoznánk, és utána pedig majd egy ének fog következni, úgyhogy majd kérlek is benneteket, hogy gyertek utána. Hogy, jó? Úr Jézus, itt állunk most előtted, és És vágyakozunk arra a teljes, csodálatos életre, ami csak benned van elrejtve. Uram, vágyakozunk arra, hogy valóban igazán megismeressük a te kegyelmedet, hogy ne kelljen magunknak bármit is tennünk azért, hogy elfogadhatóak legyünk, hogy nem magunk akarjuk az életünket rendbe rakni, hanem te csináld ezt. Uram, kérlek, hogy szólj hozzánk, és vezess bennünket. Szeretnénk átélni a te bocsánatodat, szeretnénk átélni a te szavadnak a megértését, szeretnénk téged követni. És Uram, kérlek, hogy tégy minket alkalmassá arra, hogy megértsük a te szavadat. És add, hogy belátásra juthassunk, add, hogy meg tudjuk tenni mindazt, amire hívsz bennünket, mert tudjuk, hogy az jó nekünk egyedül. Imádkozom most mindenkiért, aki ezen az úton jár, és itt van a kezdetén, és kifejezte már, hogy az Urat akarja követni, hogy Uram, te legyél az, aki megragadsz bennünket, és vezess tovább minket ezen az úton. Szeretnénk, hogyha ez nem egy fellángolás lenne, hogy hozzád jövünk, hanem az életünket radikálisan megváltoztatnád, Uram. Szeretnénk átélni a te szabadságodat, szeretnénk átélni azt, hogy igazi, valódi béke van a mi szívünkben. És szeretnénk, Uram, a te jó indulatodat tapasztalni. Nem a magunk útját akarjuk járni, hanem a te utadat. Amen. Amen.